Kedves hallgatóim, az Octogésima Adveniens második részében a korunkat uraló ideológiákról beszél hatodik Pál pápa. Az eszmék kínálatában új helyzetet jelent az egyes vélemények egyenlőségére, azonos mérlegelésére támasztott igény és a szándék, hogy különböző eszmei állapotok, álláspontok képviselői azonos módon és mértékben osztozzanak az emberiség sorsának alakításában. A kialakult helyzet is kedvez ennek, hiszen, idézem, annak érdekében, hogy ezt a kettős törekvést a gyakorlatba, sőt a társadalom struktúráiba is beépítsék, történtek már előrelépések az emberi jogok meghatározásában és a nemzetközi egyezmények területén, hiszen a szóban forgó jogok ezeknek a keretében ültethetők át a gyakorlatba. A pápa arra a nemzetközi párbeszédre utal, amelyet ma Helsinki folyamat néven a rivális emberi jogi álláspontok közelítésének programjaként ismerünk. De a biztató jelek ellenére hatodik Pál emlékeztet, hogy a faji, kulturális, vallási és politikai diszkrimináció újjáéledésének is tanúi vagyunk. Az emberi jogok szép elvek csak, ha az egyes országok törvényhozási gyakorlata késésben van az élet valóságos követelményeihez képest. Emlékeztetni kell a világot, hogy a keresztény tanítás megoldást kínál erre a helyzetre, ami nem más, mint idézem, a felebaráti szeretet, ami a földi lét legfőbb értéke, megteremti úgy a társadalmi, mint a nemzetek közötti békét azzal, hogy az emberek egyetemes testvériségét hirdeti. Biztató, hogy az emberek közötti egyenlőség elve és az embereknek a társadalmi életben való részvétele a demokratikus társadalom iránti bizalom növekszik, ám a világ még igen messze van a demokrácia ideális modelljétől, amelyéről a keresztényeknek munkálkodniuk kell. Hatodik Pál határozottan állást foglal a közjót szolgáló demokratikus társadalmi berendezkedés mellett, amelyet az emberhez minden más módnál alkalmasabbnak ítél. A közösségi autonómiák rendszeréből felépülő demokratikus társadalomnak jól körvonalazott társadalomképre kell alapoznia, ami a társadalmi célok és az elérésükhöz alkalmas eszközök gondos megválasztását, széleskörű a társadalmat alkotó közösségek értékeit és érdekeit tekintetbe vévő egyeztető munkát jelent. Így munkálható ki a helyes politikai cselekvés stratégiája, amely, idézem, nem tartozik sem az államok, sem a csak saját céljaik elérésében gondolkodó politikai pártok hatáskörébe, hogy valamiféle ideológiát igyekezzenek erőltetni olyan eszközök alkalmazásával, amelyek szigorú szellemi zsarnoksággal minden zsarnokság legrosszabbikával járnak együtt. Hatodik Pál alulról építkező, közvetlen demokráciát követel, amely értékérdek és cselekvési autonómiák politikai előfeltevésektől mentes rendszere. Ilyen rendszerben, őt idézem, csak a kulturális és vallási összetartozás alapján szerveződő csoportokat illeti meg a jog, hogy nyilván tagjaik szabadságának sérelme nélkül minden érdektől mentesen a saját útjukat járva a társadalom egészén belül kidolgozzák és védelmezzék a maguk határozott meggyőződését, ajánlását az ember és a társadalom lényegéről, eredetéről és rendeltetéséről. Ez pedig a modern ideológiáktól való megszabadulást jelent. A Szentatya szerint a világ demokratikus fejlődésének lehetőségei nem választhatók el olyan ideológia kritika érvényre juttatásától, mely a társadalom egészséges fejlődését megszabadítja azoktól a balasztoktól, amelyeket hamis célok és értékek, irreális ábrándok, leplezett, partikuláris törekvések jelentenek. Különösen igaz ez a hívő emberek az egyházak esetében, amely, idézem, nem lehet olyan ideológiai rendszerek támogatója, amelyek alapvetően vagy tanításuk lényeges pontjain ellentétesek a keresztények hitével, vagy az emberről alkotott felfogásával. Az egyháznak számolnia kell olyan ideológiai áramlatokkal és rendszerekkel, amelyek uralni, irányítani akarják a világot, hogy a maga tanítását, mint nem ideológiát megfogalmazhassa. A pápa két ilyen ideológiai rendszerről, a marxizmusról és a liberalizmusról, a keresztények ezekhez fűződő viszonyáról beszél. Marxizmus kritikája éles, egyértelmű és alapos. Szerinte az egyház, idézem, nem támogathatja tehát a marxista ideológiát, sem annak ateista materializmusát, erőszakot hirdető dialektikáját és végül azt a logikáját, amely a személyes szabadságot a közösségben oldja fel, megtagadva ezzel egyúttal az embertől minden magasabb rendű transzcendentális jelleget. Üzenet volt ez 1971-ben, amikor az európai katolikus értelmiség egy része egy szalonképes marxizmus és baloldaliság irányába tájékozódott, a harmadik világban pedig radikális teológusok már marxista kereszténységet, forradalom és felszabadítás teológiát vizionáltak. Ám nem kevésbé határozott az sem, amit hatodik Pál a liberalizmusról mond, kijelentve, hogy, idézem, a keresztény nem támogathatja az úgynevezett liberális ideológiát sem, amely azt állítja, hogy a személy szabadságát kell a legfontosabb helyre tenni, függetlennek mondva azt bármiféle szabályozástól, ám e szabadságot kizárólag az érdek és a hatalom hajszolására sarkalja, az ember társadalmi kapcsolatait pedig az egyéni kezdeményezések játékszerével automatikus következménynek tartja, nem pedig olyan célnak, amely és alapkritériumnak, amely megszabja egy társadalmi szerveződés értékrendjét. A keresztényeknek két frontos harcot kell folytatniuk minden olyan elmélet ellenében, amely idegen elemként kívánja rákényszeríteni magát a társadalmakra, az emberi közösségekre, vagy a hatalom érvényesítésének és az emberek megtévesztésének taktikai eszköze. A keresztény hit eleve fölötte áll mindezeknek az ideológiáknak, olykor pedig, mint ellenalternatíva, szembe is kerül azzal, mondja, hiszen álláspontját a Teremtő Isten elismeréséből, a szabad és felelős ember megszólításának szándékából eredezteti. A pápa szerint az ideológiák új bálványok, amelyek realizálhatatlan álmokat, ábrándokat, utópiákat fejeznek ki, vagy csak arra szolgálnak, hogy bennük az emberek, különösen a politikai hatalom birtokosai cselekedeteikre igazolást adjanak. Az ideológiák fő veszedelme, hogy bár az ember felszabadításának útját ígérik, végül előbb-utóbb szolgaságba taszítják magát az embert. Ha közeleg is az ideológiák alkonya, még marad annak a veszedelme, hogy az emberi elme nagy sebességgel zuhan bele a pozitivizmus új válfajába, amit technicizálódásnak mondunk. A Szent Atya szerint aggasztó, hogy a szocialista mozgalmak nagy vonzerőt gyakorolnak keresztényekre. Ennek oka, hogy sok a politikai baloldal által képviselt érték és törekvés nem idegen a kereszténységtől, a szolidaritás, az egyenlőség, a szegények, elnyomottak, elesettek oldalán való kiállás nem a baloldali ideológiák találmánya, hanem része a keresztény üzenetnek. Néhány cél és érték közössége azonban nem oka és indoka e két gyökeresen eltérő meggyőződés összemosásának. A keresztényeknek figyelniük kell a szocialista mozgalmak önértelmezéseire, hogy el tudják dönteni, miben vállalható, miben vállalhatatlan a közösség az ilyen mozgalmakkal és ideológiákkal. Különös aktualitást kölcsönöz ez annak, hogy az egyház figyelje a marxizmusban bekövetkező változásokat. Hatodik Pál szerint, akit a 60-as évek ideológiai csatározásai is igazoltak, a marxista ideológia a 20. század második felében már nem egységes, monolitikus ideológiai mozgalom. A Szent Atya négy eltérő vonulat megkülönböztetéséről beszél. Legarchaikusabb a permanens forradalom és az élesedő osztályharc elmélete, a 60-as évek végén leginkább annak maoista változátában, mely nagy vonzerővel bír a nyugati világ protest mozgalmaira, a harmadik világ népeire, de befolyása különösen Latin-Amerikában radikális egyházi csoportokon belül sem elhanyagolható. A marxizmus második formája a kelet-európai államszocializmus hivatalos politikai és gazdasági elmélete, etatizmusával és bürokratikus antidemokratizmusával. Harmadik változatában a marxizmus ideológikus világnézet, amely az ateizmust önmaga lényegi elemének, a hitet, a kereszténységet fő ellenségének, történelmi téveszmének tekinti. Negyedikként nagy kísértés jelent keresztény körökben egy olyan módszertaninak nevezhető marxizmus, amely tudományos gondolkodásmódként, exakt szociológiai és közgazdasági szemléletként, racionális humanizmusként értelmezi magát. Hamis illúzió, hogy ezeknek a marxizmusoknak bármelyike is összeférhető volna a keresztény hittel, jó lehet igen eltérő mértékű és más-más közegekben érvényesülő keresztényekre gyakorolt vonzerejük kétségtelen. Ideológiai alapjai tekintetében a marxizmus e négy válfaja közös gyökerekből táplálkozik, amely mögött fel kell fedezni, idézem, azt az erőszakos társadalmi berendezkedést és totalitárius államrendet, amihez ez a cselekvési mód lépésről lépésre elvezet. Ám legalább ennyire kihívás a keresztény ember ítélő képessége számára a liberalizmus ideológiája is, amely, idézem ismét, egyrészt a gazdasági hatékonyság zászlóvivőjeként tündököl, másrészt az egyén védelmének célkitűzésével jelentkezik, az intézmények egyre kiterjedtebbé váló önkénye, illetve az állami tekintélyek parancsuralmi tendenciái ellenében. Sokan húznak a liberalizmushoz, ám ismét a pápa szavával könnyen megfeledkeznek arról, hogy a filozófiai liberalizmus eleve már eredeti formájában is az ember autonómiájának, tevékenységére, cselekvéseinek motivációjára és a szabadság gyakorlására vonatkozó autonómiájának hamis értelmezése. Ez pedig azt jelenti, hogy a liberális tanítás is az előbbiekhez hasonlóan bölcs ítélő képességet követel meg a keresztényektől. Az ideológiákban közös, hogy az utópia nem a valóság talaján állnak, alkalmat adnak az emberiséget gyötrő problémák látszatorvoslására. Velük az egyháznak a maga hitét és reményét kell szembeszegeznie, a Krisztusban megújult emberi életet ajánlania. Hatodik Pál szerint ez az egyház társadalmi tanítása, mely ösztönzést adhat, hogy az emberek gondolkodásukat megváltoztatva a haladást gyarapodásból és növekedésből valódi fejlődésé formálják. Ez lehet az alapja, hogy az emberiség megújítsa a nemzetközi kapcsolatok rendjét, a gazdaság és a politika világát csatamezőből az emberi együttműködés szerepévé formálja. A keresztény egyének és közösségek kötelessége, hogy vegyék ki a részüket ebből a munkából, tudva, hogy, ismét a pápát idézem, az Úr Jézus munkál velük a világban, és hogy ezért erősebb az, ami a hívőket egyesíti, mint ami elválasztja őket. Így lehet nyilvánvalóvá, hogy az egyház kettős feladata betöltésére hív minden keresztényt. Arra, hogy a világot a kereszténység lelkének fuvallatával leheljék életre, és arra, hogy megújítsák azt, és pedig úgy, hogy ezáltal a világ struktúrái egyrészt a tökéletesebb formák felé haladjanak előre, másrészt korunk valóságos szükségleteihez is igazodjanak. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották. a pápaság történetéről.
Hírpercek.